Ari Buled, Kis mag maroknyi csapat. Előadás Eichstättban 2004. május 4-én. Első rész. Kedves barátaim! A mai szentolvasmány, amit most hallottatok az apostolok cselekedeteiből, arról szól, mi történt az egyházban István az első vértanú megkövezése után. Azt hihettük volna, hogy egy ilyen esemény letöri az egyház szárnyait, földhöz vágja az embereket, és elbátortalanítja az apostolokat, de pontosan az ellenkezője történt. Az a benyomásunk, hogy az egyház neki iramodott, mondhatni kirobbant és elterjedt Föníciában, vagyis Libanonban, aztán Cipruson, Kirénében, Antiókiában. Bottal ütik, és az egyház ahelyett, hogy visszahúzódjon szűk falai közé, félelmében, bizonytalanságában, neki lódul a környező országok meghódítására. Az egyház 3 évszázad üldöztetését élte meg. Katakombákban volt kénytelen megbújni. Nagyon sanyarú helyzetben, szorongattatásban túlélő volt, és minél inkább eltaposták, annál inkább felélénkült. Szent Katalin, aki sok kápolnának a patrónája, Alexandria az én városom védőszentje is. Ez a törékeny asszony vállalta a vértanúságot, egy borzalmas mártírhalált. Egyesek szerint lefejezték, mások szerint kerékbe törték, tehát kevéssel az egyház létrejötte után keresztény fájavivő lett az egész akkori világban. A muzulmán hódítás, amely elárasztotta Észak-Afrikát, elsöpörte a kereszténységet Líbiából, Tunéziából, Algériából, Marokkóból, Mauritiából kivéve Egyiptomot. Egyiptomban van az egyedüli őslakos keresztény közösség egész Észak-Afrikában. De a kereszténység, amely egész Egyiptom vallása volt, kisebbséggé vált. A keresztény lélekszám kevesebb, mint 10%. De ezek a hívek nagyon kötődnek a kereszténységhez 14 évszázad elnyomása ellenére. A mi egyházunk valóban nagyon ragaszkodik a hitéhez. És ez a különleges életerő, tanúságtétel, talán éppen a diszkriminációnak köszönhető, amelyet kénytelen átélni évszázadok óta. Szent Katalin egyike azoknak, akik ezt az egyházat alapították. Nem is annyira a szavai, mint inkább a vére által. A kopt korszak, vagyis az egyiptomi egyház korszaka, Diocletianus 2278-as keresztényüldözésével kezdődik, ami azt mutatja, hogy az egyiptomi egyház életerejének és hitének gyökereit a vértanúk vérében találta meg. Ugyanígy a nyugati egyház is 3 évszázadnyi folyamatos üldöztetése épült. Aztán jött Konstantin, és megteremtette az erős, gazdag, elismert, hatalommal bíró egyházat. Ez az átmenet az üldözött egyházból a konstantini egyházba szellemi veszteséggel és az életerő csökkenésével járt. Valami olyasmivel, ami minden túlságosan elrendezett intézményt fenyeget. Felépült egy berendezett hierarchia, világos törvények, zsinatok, teológia, és az emberek olyan struktúrában találták magukat, amely magával vitte, de el is altatta őket. Jelenleg a nyugati egyház teljes válságban vergődik. Vagy a halálával fog végződni, vagy, mint az apostolok cselekedetei idejében, az egyház felélet, kirobban, megújul, új életerőre lel, és akkor kezdődik egy új kaland, egy új hősi korszak. Nálatok van a választás. Semmi sincs még eljátszva. A jövő a ti kezetetekben van. És én a fiatalokhoz szólok. Mert ne várjátok, hogy az egyházban változások történjenek, hogy az egyház újra szülessék, ha nem áll szándékotokban elkötelezni magatokat. A jövőt ti formáljátok. a végzet nem létezik. És a holnap egyháza teljesen más lesz, mint a tegnapé volt, egészen más lesz az arca. Milyen? Fogalmam sincs. Ti sem tudhatjátok. Ha komolyabban megvizsgáljuk, a ma egyháza ugyanabban a helyzetben találja magát, mint az apostolok cselekedetei idejében. Akkor az ismeretlenségben éltek. Mindent ki kellett találni, megalkotni a struktúrákat, a plébániákat, a beszédeket, a szavakat, az egyház politikáját, a kapcsolatteremtést, az irányokat. Bezárja-e önmagát egy zsidó gettóba, vagy pedig az egész akkori pogány világban szétterjed? Semmilyen megoldás nem volt egyértelmű. Ma is így van, semmi sem egyértelmű és világos. Az egyház jövője sűrű körbe vész.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.